Ütköző, a Kossuth Rádió Vita műsora.
Megállapodásra jutottak az energiaárak leszorításáról az uniós tagállamok vezetői brüsszeli csúcs találkozójukon, jelentette be az Európai Tanács elnöke hajnalban. Charles Michel hangsúlyozta, hogy az egység és a tagállamok közötti szolidaritás érvényesült az energiaügyekkel kapcsolatban. Azonnali prioritás a háztartások és a vállalkozások védelme és az unió globális versenyképességének megőrzése. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az energia kérdését a mai napon sikeresen lezártuk. A bizottság energetikai javaslatai jelentették a legnagyobb veszélyt Magyarország számára. Elfogadásukkal azt kockáztattuk volna, hogy néhány nap alatt leállnak a Magyarországra irányuló gázszállítások. Ezt a veszélyt ma sikeresen elhárítottuk. Nem maradtunk egyedül, így sikerült egy fair megállapodást kiharcolnunk. Hogy mi is ez a fair megállapodás, erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm vendégemet, Toldi Ottót, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetőjét.
Jó napot kívánok!
No, nézzük akkor először a globálisan, hogy mi is történt éjszaka vagy hajnalban Brüsszelben, mi az a megállapodás, ami született, mi az, ami feltehetően, és akkor ez egy kérdés, hogy jó lesz Európának, jó lesz nekünk?
Úgy tűnik, hogy hát remélem ez egy hosszú időn keresztül folytatódó tendencia marad, hogy az Európai Uniónak a mostani döntésehez valahogy visszatért a erősen politikailag motivált döntésektől a realitások felé. Tehát nyilván ehhez az is kellett, hogy egy olyan fontos tagállam, és hát ugye Európának a gazdasági gerincét adó Németország is amellett volt, hogy nagyon nagy meggondolatlanság lenne álcsapkát bevezetni. De emellett ott volt Ausztria is, emellett ott volt Magyarország is, emellett ott volt Hollandia is, és még Luxemburg is, és még nem tudjuk hány tagállam, ami lehet, hogy nyíltan nem vállalja föl a sajtóban ezt a véleményét, de képviseli. Tehát utólag is kiderült, hogy azért mindig efelé hajlik a cseh, a szlovák vélemény is. Tehát nyilván azok az országok elsődlegesen kiszolgáltatottak a földgázhelyzetnek. Ugye az lebegett előttünk, hogy egy ettől drasztikusabb és harciasabb politikai döntéssel az EU egy ársapka bevezetése felé mozdul el, ami ugye azt váltotta ki volna ki, amit most majd meglátunk, hogy mi lesz a kőolajnál a helyzet, mert ugye decembertől élesedik ott is az embargónak a kérdése. Az oroszok világosan megmondták, hogy ha ársapka lesz, akkor ők leállítják a szállításokat. Ez pedig hát azt eredményezte volna, hogy még sokkal nagyobb mennyiség hiányzott volna az európai piacról, és ugye és az ársapka maga is, hát képzeljük, hogy teljesen okafogyott lett volna, még inkább, mint most.
Ugye azt mondja a bizottság elnöke, hogy kiugró gázár emelkedések visszaszorítására egy új kiegészítő indexet dolgoznak ki, amely idézem jobban tükrözi a cseppfolyósított földgáz valós piaci árát, és piaci korrekciós mechanizmust vezet be a túlzott gázárak korlátozására. Mi lesz ez pontosan?
Nagyon veszélyesek ezek az ártüskék, amik sajnos bizonyos politikusi bejelentések szoktak generálni. Tehát sajnos Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszonynak is volt sok olyan, szerintem elég meggondolatlan, szankciós bejelentése, ami után érzékelhetően megugrott a gázára, és amikor a piac realizálta, hogy mégsem lesz úgy, vagy valami fajta visszarendeződés történik, akkor szépen újból elkezdett csökkenni a gázát. Tehát ha most cinikus vagyok, azt mondom, hogy az Európai Unió vezetőinek politikai megnyilatkozásaitól védi az európai fogyasztókat ez a dolog, mert az ártüske az nagyon pusztító. Tehát ugye el lehet képzelni azt, hogy most olyan 130-150 erről lehet egy köbméter gáz, és ugye volt 390-360 környékén is, tehát ez egy ilyen ártüske. Na most képzeljük el, hogy már ez a 130 eurós ár is nagyon magas. És akkor ehhez jön egy háromszoros tüske. És aki pont beleesik ebbe a párna általában csak rövid időszakos periódusba, az nagyon rosszul járhat, és ugye nyilván ez a tőzsdei árazásban ennek döntő szerepe van. ezeknek az ártüskéknek, és hát ugye fals jeleket ad a piacnak. Tehát például sokkal több LNG irányul hirtelen Európába, vagy gondolkodnak azon, de kiderül, hogy nincs erre szükség, és ugye csak növeli a veszélyt, mert a kikötőkben torlódó LNG szállító hajók, ugye azok katonai célpontok is lehetnek, tehát vagy szabotázsakciók célpontja is lehetnek, fenyegetve magát a kikötővárost is, tehát jó, most egy picit elkalandoztam.
Nagyon fontos kalandozás volt ez. Hogyha megnézzük azt, hogy ezek a mostani bejelentések, és egyébként a jövő héten, hogyha minden igaz, még folytatódnak az ide vonatkozó tárgyalások, azok mit jelentenek a gyakorlatban? Mit fogunk mi ezekből, mikor és hogyan érezni?
Számunkra a legfontosabb...
Most már csak azért is kérdezem, mert annyira hangsúlyozták az uniós vezetők, hogy a háztartások és a vállalkozások védelme az azonnali prioritás.
A hosszú távú gázszerződések, vagy számunkra a legfontosabb eredmény az, hogy a hosszú távú gázszerződéseket nem érintik egyelőre sem a szankciók, sem az ársapka dinamikus, vagy nem dinamikus, nevezzük bárhogy, vagy csúszó ársapka, tehát egyik sem érinti. Tehát a török áramlat, ahol mi ma is kapjuk folyamatosan szerződés szerint a gázt, az működni fog, és hozni fogja a gázt. Ráadásul itt az a szerencsés dolog is megtörtént, hogy sikerült éppen a magyar kormány közbejárására a holland szervizelő céggel és a Gazprom közti tárgyalások kiegyenesedtek, és ugye a szankciós, tehát ugye ezt a holland céget érintette a szankció, nem kooperálhatott volna az oroszokkal tovább, de elvileg a magyar kormány közbejárására ezek a viharfelhők is elmentek, tehát a török áramlat működni fog a jövőben, ez volt a legfontosabb. A másik pedig, hogy Magyarország, amennyiben bármilyen földgáz ársapka lesz, az Magyarország, tehát nem lesz kötelező, ez a lényege a dolognak, hogy az Európai Unió azt sem akarja gátolni, hogy azok a EU-s tagállamok, akik szeretnék ezt, ha bevezetnék, ugye tudjuk, hogy Spanyolország, Franciaország, Portugália, tehát páran szeretnék ezt bevezetni, ők összefogjanak és megcsinálhassák. Ezek együtt összefogva nyilván sokkal nagyobb gazdasági erőt képviselnek, mint egyedül, tehát ők ezt megcsinálhatják, de nem lesz kötelező a tagállamokra. És ez gyakorlatilag egy olyan helyzetet eredményez, ami pont ugyanolyan, mint a mostani, tehát nem sikerült az Európai Uniónak tovább rontani a helyzetünket. Tehát ez már siker.
Ugye a német kancellár üdvözölte, hogy létrejött egy francia-spanyol-portugál megállapodás, Spanyolországból a Pireneusokon át Franciaországba vezető Midcat nevű gázvezeték építésének folytatásáról, amelyhez szavai szerint lehetséges lesz Közép-Európa csatlakozás. Is. A kérdés az, hogy ezzel a csatlakozással, ezzel milyen eredményt érhetne el Közép-Európa? Mekkora segítség lenne ez? És mikor?
Igen, az első kérdés az, hogy mekkora kapacitású lenne ez a vezeték. Ugye ez még a cikkből nem derült ki, de azt tudni kell, hogy Spanyolországban általában és Portugáliában is nagyon sok LNG terminál van ma is, és sokat is terveznek, csak az a szerencsétlen dolog van itt, hogy ezek az LNG terminálok, ezek már lokális igényeket elégítenek ki, tehát vagy nagy tengerparti városok, vagy nagy tengerparti üzemeknek az igényeit, földgáz szükségletét elégítik ki, de viszonylag szegény ez az infrastruktúra, tehát ez az LNG nem jut el az európai hálózatba. Ez a Midcat vezeték arra szolgál, hogy a spanyol a további épülő és a meglévő LNG terminálokból egyszerűbben és nagyobb kapacitással jusson el a gáz az európai piacra. Ez a lényege. És ráadásul már egy olyan jövőben mutató lehetőség is van, hogyha persze aztán a beruházásnak az nagy kérdés, hogy a pénzügyi részét mennyire növeli meg, de ez a vezeték alkalmas lesz arra is, hogy elvileg hidrogént továbbítsanak rajta, ugye ami zöld. Uh-huh. Zöld hidrogént Spanyolország irányából, azt tudni kell, hogy a spanyoloknál Európában az egyik legnagyobb a naperőművi villamosenergia termelés, ők ezt úgy akarják kiegyensúlyozni, hogy zöld hidrogént gyártanak, és ugye ez olyan, mint egy akkumulátor, gyakorlatilag ha hidrogént gyártok villamosenergiával, segítségvel vízelektrolízissel, akkor abban eltárolhatom a villamosenergiát, és ők ezt arra használják, hogy zöld hidrogént termeljenek, és betáplálják a földgázrendszerbe valahány százalékba, és akkor így zöldítik magát a földgáz hasznosítást. Tehát ezt a futurisztikus és érdekes dolgot, ezért hívják egyébként, a második neve az egy zöld vezeték, tehát zöld vezetéknek nevezik ezt a gázvezetéket, de egy nagyon, nagyon jó gondolat, és egyébként, ha már valami jó oldalát nézzük ennek az egész háborúnak, ha lehetek ilyen morbid, akkor például az, hogy ezek az ötletek megvalósulnak, ami egyébként nagyon jó, és ki tudja, meddig halasztódott volna.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy körvonalazódnak most már Európában azok a megoldások, amik átlendíthetik a kontinenst, vagy az uniós tagországokat az orosz gázfüggőségen?
Igen, körvonalazódnak. Nyilvánvaló, hogy az európai tagállamoknak is, nem is azt mondanám, hogy a bizottságnak, vagy az uniónak, mert ugye az unió nagyon erős, amikor terveket kell készíteni, és retorikailag is nagyon erősek, de a megvalósítás az nem tartozik az erősségek közé. Tehát a tagállamoknak igenis van komoly B-terv, és azt tudni kell, hogy 25 LNG terminál épül Európa szerte, és az ilyen infrastruktúrák is épülnek, és viszonylag gyors ütemben, amelyek képesek a nem jól csatlakozó LNG terminálokat bekötni az európai földgázhálózatba, tehát a kiegészítő, egyelőre ezeknek a LNG termináknak egy jelentős része mobil, például Észak-Németországban 7 LNG terminál épül, ebből 5 mobil, ami viszonylag gyorsan felépíthető, ebből 2 már üzemelni fog ebben az évben, ha a tervek szerint haladni.
Bocsánat, egy-egy ilyen LNG terminálban mekkora adag cseppfolyósított gázt lehet tárolni? Mire elég?
A 7, én úgy kalkuláltam, ilyen Móriczka számítással, úgyhogy lehet, hogy közgazdasági intézetek majd kijavítanak, de körülbelül a 7 új német LNG terminál az le tudja fedni az orosz importot is akár. Uh-huh. Tehát a németek igen komolyan dolgoznak ezen, és ugye, hogyha ide számítjuk az ottani beruházási rendelkezésre álló pénzt, és a németek precizizását, meg műszaki hátterét, semmi okú nincs, hogy kételkedjünk ebbe. Csak ugye az a baj, és ebből az LNG sos sokáig nem fog tudni kinőni, hogy nagyon, tehát globálissá tette ugyan a földgázkereskedelmet, a vezetékeknél ez nem annyira van így, mert ugye adott, hogy mennyi, milyen hosszú vezetéket, hány ezer kilométeres lehet maximálisan egy vezeték, tehát az nem tette korlátlanná lehetőségeket, viszont az LNG-nek azon nagy hátrány, hogy mindig oda megy, ahol legtöbbet ígérik, és Dél-Amerika, Dél-Afrikának a fejlett országai, vagy Afrikának a fejlett országai, Dél-Kelet-Ázsia, Ázsia ugyanazokért a forrásokért fog versenyezni, és Európa, és ugye ennek a vége egy felfelé haladó árspirál. Tehát aki többet ajánl, a best offer, az viszi. Ellátás biztonsági szempontból nem biztos, hogy ez jobb megoldás. Anyagilag biztos, hogy nem.
Amerika mekkora igényt tud kielégíteni LNG-vel? Mert azért ehhez tartályhajók is kellenek, tankerek is kellenek, amivel szállítják. Illetve hát a másik kérdésem még, hogy egy ilyen terminálnak a felépítése, az nagyjából mennyi időt vesz igénybe? Ugye a németeknél ott van 7, feltehetőleg azokban az országokban, vagy kontinenseken, ahol, amiket az előzőekben említett, ott is ott vannak. Mennyi idő és milyen technológia szükséges ahhoz, hogy ezek meglegyenek?
Tehát az a LNG előállítási kapacitások is végesek, hiszen a gázt cseppfolyósítani kell, ahhoz kell szállítókapacitás, és kell fogadókapacitás is, amit be kell csatlakoztatni az európai rendszerbe. Tehát és a másik ugye hatalmas karbonlábnyoma van az egész történetnek.
És akárhol nem lehet felépíteni ilyen terminálokat.
Természetesen, tehát ugye az egyik dolog az, hogy az USA-ban például, ugye ez valamikor, amikor 2016-ban elkezdődött, hogy az USA elkezdett LNG-t exportálni Európába, először kísérleti jelleggel, akkor olyan 15 milliárd köbméter körülbelül ez volt a kereskedett mennyiség. Ez a tavalyi évig fölnőtt 22 milliárdra körülbelül, ugye az teljes európai importigény az 400 milliárd köbméter. Mm. Az amerikaiak azt ígérték, hogy olyan 5 év távlatában ezt további 15 milliárd köbméterre meg tudják toldani, tehát lehet, hogy Amerika le tudja fedezni az orosz import 10%-át az LNG-vel, és az összes többi LNG termelő, nagyobb LNG termelő ország is megígérte, hogy több növelni fogja a kitermelését, de azért ez nagyságrendileg nem fogja tudni lényegesen csökkenteni rövid távon az orosz importkitettséget. Meg hát itt van egy olyan dolog is, hogy minden beruházás meg ipari fejlesztési program, noha úgy gondolhatjuk mi, hogy az csak kizárólag a rideg számítások és költséghatékonyságnak a kérdése, de a helyzet az, hogy ez hit kérdés is, és Szaúd-Arábia is, a legnagyobb LNG kitermelő, földgáz kitermelő országok is mind felhívták a nyugati vezetők figyelmét arra, hogy akkor Európa döntse el, hogy áll a földgázhoz a jövőben, mert ők szívesen ruháznak be, akkor, ha a földgáz nem lesz boszorkányüldözés, megint ilyen zöld boszorkányüldözés áldozata, nem lesz megint kitiltva, nem lesz megint kiátkozva, és ugyanis ők vissza akarják kapni a beruházásaiknak az értékét, nyilván akarják, hogy megtérjön az üzlet, és nem meg is akarnak élni belőle, azt hiszem ez jogosan elvárható tőlük.
Hát itt majd összecsapnak a gazdasági és az energetikai
érdekek. Ugye ezért is van, hogy OPEC például nem ugrott Amerika azon kérésére azonnal, hogy növelje a kőolaj kitermeléseket most, és ugye sajnos megint emelkedik az ár, mert ugye decemberben itt lesz a nyakunkon az olajembargó.
Igen.
Tehát nem lesz többet orosz gáz, ez a világon kereskedett mennyiség 20-25%-a, és ezt az OPEC nem hajlandó betenni. Sőt, cinikus módon megbeszik az orosz kőolajat, szépen mennek oda az orosz tankerek, ők felhasználják ezt a tengersótlanító berendezéseikben és az erőműveikben, a sajátjukat pedig adják el nyugatnak borsosáron, az orosz pedig dömpingáron veszik. Tehát ez a biznisz.
És a végeredménye ugyanaz, hogy ugyanúgy orosz nyersanyagot használunk, mint bármiféle intézkedés előtt. Ugye a klímapolitikai intézetnek is született egy elemzése a földgáz ellátási alternatívákról, ugye egyfajta B-terv. Na nézzük, hogy milyen B-terv létezhet.
Igen, ezt az elemzést mi készítettük, de azért ez tényeken alapszik, ez az FGS-nek a speciális munkacsoportjának az eredményeit, amelyet konferencián ismertettek, azért főleg, tehát ezek valós lehetőségek, nem a mi, élénk fantáziánknak az eredményei. Ugye a háborús csatazajban nyilván kevesebben figyeltek oda arra a kis szürke, kisbetűs híre, hogy elindultak a szállítások az észak-déli földgáz koridoron, ami úgy néz ki, hogy érdekes itt is, hogy amíg Magyarország az Európai Unióban bizakodva ilyen mega projektekben hitt, és ugye volt nekünk Nabukkónk, déli áramlatunk, meg sok minden, ami nem valósult meg, a regionális összefogás itt is működik, és gyakorlatilag az észak-déli földgáz koridor, ami szép csendesen elindult és működik, ez azt tudja, hogy egy kimondhatatlan nevű lengyel kikötőben lévő LNG termináltól kiinduló vezeték összeköti Szlovákiát, Csehországot, Magyarországot, Horvátországot, és Horvátországon keresztül a Krki LNG terminált. Tehát van észak-déli betáplálási pontja, és el tud már mind Lengyelország felől, mind Horvátország felől érkezett LNG Magyarországra. És ami még jó hír, hogy ez jelentősen tovább bővíthető, maga a Krki terminál is kapacitása is megduplázódik nagyon rövid időn belül, erre a horvát miniszterelnök ígéretet tett. Lengyelország építi a második LNG termináját Gdanskban, és a balti országokban is épülnek új LNG terminálok, ezek nagyon könnyen elérhető Észak-Lengyelországból, és Észak-Lengyelországból könnyen elérhető a Baltic Pipe, ami a Norvég gázt hozza Lengyelországba, és az európai piacra, és elérhetők lesznek a északi LNG, észak-német LNG terminálok, délen pedig az északol, az LNG terminálok felé is nyílik egy újabb kapu, és nagyon érdekes alternatíva, hogy jelenleg nem működik a transzbalkáni vezeték, ami fekete-tengeri, ugye Románián keresztül haladna Magyarország felé, de miután a románoknak is van B-terve, és ők nagyon-nagyon ráfekszenek most már a fekete-tengeri kőolaj és földgáz kitermelésre, és végre elhárultak az akadályok, mert a dologról leszállt az addig blokkoló amerikai tulajdonos. ezen a transzbalkáni vezetéken fekete-tengeri földgáz is érkezhet Magyarországra, és ugye ennek érdekében tervezik, hogy a román-magyar határkeresztező vezetéket, illetve a horvát-magyar határkeresztő vezetéket is felbővítik. De egyébként Magyarországnak lett volna már így is elég kapacitás az európai piachoz kapcsolódni, hiszen van egy osztrák-magyar és egy szlovák-magyar határkeresztő vezetékünk, aminek akkora kapacitása, hogy az egész évi szükségletünket be tudnánk szerezni az európai piacról. Csak ugye a kérdés az, hogy az európai piacról a beszerzés az nagyon rizikós, mert ki tudja, hogy a tengerparti országoknak nincs baja, de a kontinentális országoknak kikötő nélkül ott azért van baj.
Nyilván minden ország elkészíti a saját B-tervét. Ezeket hogyan lehet, vagy ezek összhangban lesznek majd? Hiszen minden országnak az lesz a fontos, hogy a saját országában élőknek és működő vállalkozásoknak az érdekeit szolgálja.
Így van. A B-terveket is, nem csak az A-terveket, hanem a B-terveket is össze kell hangolni, és úgy tűnik, hogy ez működik. Ezt nem mi fél laikusok csináljuk, hanem az országunknak a megfelelő rendszer irányítói és az ezért felelős közigazgatási, magas szintű közigazgatási szervek csinálják ezt az egyeztetést. Tehát nézzük meg, hogy Szijjártó miniszter úr, amikor egy évben pár percre Budapestre érkezik, akkor miket szokott nyilatkozni. A lényeg az, hogy ő ezért repül ennyit, hogy ezért is repül ennyit, hogy ezeket az utakat egyengesse a miniszteri pozíciójából, és úgy tűnik, hogy ezt jól csinálja, és a B-terveket is összhangban, tehát a B-terveket is összhangban készítik, és elsősorban régiós együttműködésre lehet számítani.
Említette ugye az előzőekben egy fél gondolat erejéig volt szó a közös gáz elosztásról. Mi most ezzel a helyzet?
A helyzet az, hogy azért...
Annyira nehéz a nyilatkozatokból most szerintem azt kihámozni, hogy akkor most lesz, vagy nem lesz, vagy készülnünk kell rá, hogyha készülnünk kell, akkor milyen esetben, mert azért mégiscsak ott maradt, levegteti az Európai Bizottság.
Igen, Magyarország ilyenkor kicsit durcásan szokott viselkedni, mert ugye van egy jókora földgáztárolási kapacitásunk, ami nagyon jól és stratégiai szinten szolgálja az ország érdekeit, meg az ellátás biztonságunkat, hála annak, hogy állami kézben van. És ugye hatalmas ennek a kapacitás a fogyasztásunkhoz képest, ugye 65%-át az éves fogyasztásunknak be tudjuk tárolni, és akkor mindig egy kicsit durcásak vagyunk, hogy mi jó tanuló diákként gondoskodtunk magunkról, és hányan nem, hányan gondolták, hogy majd a piac megoldja. Mi egy percig se hittük, mert ugye annak idején 2010-ben, amikor itt a Fidesz kormány fölkapcsolta a villanyt, akkor azt találta, hogy a bejött sok nyugati energiacég az szépen árkartelezik, egyszerre emelik ugyan arányba az árakat, tehát nem volt illúziója arról, hogy mi zajlik a háttérben, ezért igyekezett erre befolyást szerezni, és ez megtörtént, és ez most nagyon jól van. És mi durcásan szoktunk viselkedni, amikor számon kérik rajtunk a szolidaritást. Ugye a szolidaritásnak mindenképp van alapja, és ezért vagyunk egy szövetség tagja, hogy szolidárisak legyünk, és mi segítettünk is.
Ezt akartam mondani.
A szerbeknek,
ott volt 2008 vagy 2009 van, éppen ezzel a példával.
Csak amikor valaki tudatosan lesz felelőtlen. Uh-huh. Tehát mit most azok az országok, akiknek lövése nem volt, hogy lesz a gázellátásuk, és bőven zászlót lobogtatva szavazták meg a szankciókat. Most azokat valóban, tehát aki tudatosan ment bele ebbe a nagyon rizikós helyzetbe, azokat most nekünk kellene megsegítgetni.
De kell végül is?
Hogy mondjam, kereszténydemokrata ország vagyunk, vezetési ország vagyunk, én azt mondom, hogy kell segíteni. Maradjunk ebben. Elnézést, ez ilyen felevásra sikeredett, de ez az egész dolog is olyan skizofrén egy picit, nem?
Innen folytatjuk legközelebb ezt a beszélgetést. Toldi Otto, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetője volt a vendégünk a tegnapi brüsszeli döntésekről, illetve az energiabiztonság legfrissebb lépéseiről beszélgettünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Valamely